Sír Hasírim, az imádás misztériuma. Hetedik előadás, íme itt jön. Meddig jutottunk fejtegetéseinkben? Kétségtelenül szétágazó, ám mégis összefüggő gondolatmeneteink az énekek énekének misztikus értelméből annyit föltártak, hogy a kezdősornak Csókoljon engem szája csókjával, első fejezet, második vers, ezt a jelentést tulajdoníthatjuk, a természet fölötti kinyilatkoztatásban Isten az ember teljes lényét, testi lelki valóságát érinti, Isten szája az örök ige, Isten csókja pedig, amely egy abszolút érték élmény szólításán keresztül éri el az embert, a Szentlélek. Mielőtt tovább mennénk, mérjük föl megállapításaink értékét. Természetesen világosnak kell lennie, hogy nem az énekek éneke szó szerinti értelméről van szó, hanem egy lelki értelmezés, sensus spiritualis hozzáfűzéséről, amelynek igazsága nem a szöveg elemzésén áll vagy bukik, hanem hitünk egyéb igazságain. Annak is világosnak kell lennie, hogy a hitigasságokat nem tankönyv vagy teológiai értekezés formájában próbálom kifejteni, hanem a teológiai esszé műfajában, amelyben megengedhető bizonyos csapongás és az elvontabb részek kevésbé elvontakkal, például lírai költeményekkel való fűszerezése. Gondolatmeneteim mindazonáltal igényt tartanak arra, hogy korrektségben fölvegyék a versenyt bármilyen elméleti teológiával, amit leírok, bizonyíthatónak tartom a kinyilatkoztatásból. Ennek leszögezése után szeretném elhatárolni az eddig mondottakat egy félreértéstől. Az a létélmény, amely Istenre mutat, nem irracionális. Nem merő pszichikai állapot, de nem is csupán erkölcsi posztulátum, hanem az emberi személynek olyan megragadottsága, amely az értelmet és a céltörekvést egyaránt szólítja, s ezzel belenyúl pszichikai világunk minden rétegébe. Az imádás, amely döntő tényező Isten szólításának feltétel nélküli elfogadásában, nem merő gyakorlati döntés, hanem az értelem határainak indokolt megnyílása is a végtelenül több és végtelenül más előtt. Kant álláspontja volt, hogy Istent a tiszta ész nem tudja bizonyossággal felismerni, hanem csak az erkölcsi törvényben rejlő ellentmondás nem tűrő felszólítás kategórikus imperatívus miatt kellett elfogadnunk, mint a gyakorlati ész követelményét, posztulátumát. Nos, szemben Kant Manóval, Emmanuel Manó, szemben Kant Manóval én egy olyan Manó vagyok, akinek számára képtelenség volna gyakorlatilag posztulálni azt, amit elméletileg nem tartok biztosnak. Igenis vallom, hogy Isten imádása döntő tényező a hit, remény és szeretet természet fölötti attitűdjeiben, hogy azért nevezzük ezeket isteni erényeknek, mert imádottunk kedvéért fogadjuk el őket, ha úgy tetszik, ő posztulálja őket. Ugyanakkor azonban éppen Isten imádása követeli meg tőlem, hogy hitem párosuljon az értelem kritikájával, hiszen értelmem is Isten ajándéka. A természetes emberi ész önmagában nem képes ugyan eljutni a hitre, de eljuthat a hit észszerűségének felismerésére. Onnan az imádás lendít tovább az abszolút bizonyosságba, hiszen a végtelen szeretet csókjával szemben már értelmetlen bármilyen okoskodás. A kedvest nem kényszeríthetjük saját határaink közé. A gátak átszakadnak. Innentől az isteni bizonyosság van érvényben, ami nem mérlegelésen alapul, hanem személyes önátadáson. A határtalan másik birtokba vesz bennünket. már a Szentlélek törvénye alatt állunk, amely nem az igen és nem sakk játéka többé, hanem mámor és egyesülés. Énekek éneke, második fejezet, negyedik vers. Bevitt engem a bor házába, s a feliratta fölöttem szerelem. Ebben a mámorban és egyesülésben azonban, mint már annyiszor ismételtük, az ember egész lénye részt vesz, tehát értelme is, amely el tud jutni a kérdésig, ízszerűen cselekedtem-e, amikor átadtam magam a feltétlen szeretetnek. És képes erre igenlően válaszolni. Ez az igen nem maga a hit, maga a hit Isten természet fölötti ajándéka, a Szentlélek csókja bennünk, de képes megvédeni a hit észszerűségét. A hit felülmúlja az értelmet, de nincs ellene. A hit ellen az értelem nevében emelt ellenvetések az értelem erejével el is hárítható. Mint Kisfaludi Árpád Béla, a Budapesti Teológiai Kar egykori dogmatika tanára kifejezte magát, akit nem érek föl azért, hogy megsimogassam, azt nem érem föl azért sem, hogy megpopozzam. Visszatérve Kant Manóhoz, ő a tiszta ész határainak megvonásában eleve föltételezi azt, amit bizonyítania kellene, amikor a szintetikus a priori ítélet fogalmát bevezeti. Azt a logikai ítéletet nevezi így, amelyben az állítmány hozzátesz valamit az alanyhoz, ezért szintetikus, és amelynek igazsága mégis nyilvánvaló értelmünk számára, ezért a priori. Nézetem szerint azonban ilyen ítéletek egyáltalán nincsenek. Ha az alany nem zárja magában legalábbis burkoltan az állítmány fogalmát, akkor az ítélet nem lett a priori érvényes, hanem csak a tapasztalat alapján a posteriori. A priori ítéletről csak akkor beszélhetünk, ha az állítmányt értelmünk megtalálja az alany jegyei között. Márpedig az esetleges valóság jegyei között megtaláljuk, hogy csak az abszolút valóság tarthatja a létben. Hiszen az esetleges éppen ezt jelenti. Ez nem szintetikus, hanem analitikus ítélet. Persze másfajta analízisről van szó, mint egy matematikai ítéletnél. Mert az analízis itt egy olyan valósághoz fűződő relációt tárt el, amely túlesik az alanyon magán. Transzcendens. De a logikai ítélet ettől még nem válik szintetikussá. Kant azzal, hogy a metafizikai ítéleteket logikailag szintetikusnak tekinti, eleve feltételezi azt, hogy nem vonatkozhatnak valóságra, vagyis abból indul ki, amit bizonyítani akar. Ettől kezdve a königsbergi professzor biztosan megnyeri játszmáját, hiszen a világos és sötét bábokat egyaránt ő vezeti. Ám épp olyan biztosan meg is veri önmagát. Levezeti, hogy a metafizikának nincs valóságértéke, de ezzel megsemmisíti saját filozófiájának élményét, hiszen az ő állításai is túllépik a tapasztalat határait. Ha a transzcendenciáról nem tudhatunk semmi biztosat, akkor ez se biztos. Mire Kant mattot ad, addigra mattot is kap. A játék szabályaival van a baj, azaz a szintetikus a priori ítéletek önellentmondó fogalmával. Csukjuk be Kantot, vegyük elő a Bibliát. Beszéltünk arról, hogy Máté evangéliumának nagy ítélet jelenetében olyanok üdvözülnek, akik név szerint nem is ismerték Jézust. Ebből fakadhat az eddig mondottaknak egy másik félreértése, hogy tudnélik az evangélium történetisége, a Jézus esemény a maga konkrétságában nem is olyan fontos. Ezt a félreértést is a leghatározottabban el kell hárítani. Ha Isten végtelen szeretetében megtestesült, hogy az emberiség története az ő saját történetévé is váljék, ha Isten érintése, amelyet mámornak és egyesülésnek mondottunk, a názáreti Jézus életében, halálában és föltámadásában éri el az embert, ha a Szent Lelket, akit Isten csókjának mondottunk, a húsvéti misztériumban megdicsőült Jézus küldte el nekünk az atyától, akkor hitünk történeti oldala csöppet sem mellékes és nem helyettesíthető okos általánosságokkal. Fontos volt látni, hogy az evangélium számos burkolt formában is elérheti azokat, akik történeti megjelenésében jóhiszeműen nem ismerik. De senki sem üdvözül a húsvéti misztérium nélkül. A Golgota nem hiányozhat az üdvösség térképéről. Az ember rászorul a megváltásra, nem csak az áteredő bűn miatt, mint sokan tévesen gondolják, hanem saját személyes bűnei miatt is. A Golgota tragédiája magában foglal minden emberi tragikumot. Az a sötétség, amely Jézus halálakor beborítja a földet, magában foglalja az emberi szív minden sötétségét. Egy rövid, fiatalkori versemet mondom el, amely a maga tragikumában, a tehetetlenség vergődésében közelíti meg az ember élet Isten szenvedését. Címe Golgota. Utána mennék nem lehet. Álarccal átakarta már, megkínzott homlokát, meleg arcát a sziklakő halál. Az égő lejtőn erre ment, mint vágásra vitt állatok, álarc mögé bújt odafent, kövek közt kővé változott, kövek között kővé merett, üvölt a szél, és nincs erőm, utána mennék nem lehet, üvölt a szél a hegytetőn. Jézus halála valódi tragikum. Aki szerepjátszásnak értelmezi, nincs tisztában a kereszténység lényegével. Egy gnosztikus szellemi szerzőnél azt olvastam, Jézus csupán azért engedte magát keresztre feszíteni, hogy megmutassa, bármikor le tudja tenni, és újból föl tudja venni testét. Ezt Isten káromlásnak tartom. Mintha a mennyei atya számára annyira mindegy volna fia szenvedése, hogy puszta demonstráció céljából képes volna alávetni őt a borzalmas kínhalálnak. De emberkáromlásnak is. Mint az ember halála merő külsőség volna, nem egy élet beteljesülése és egy személyiség véglegesülése. Mint az emberi test és emberi lélek csak laza szálakkal volna egymáshoz fércelve, és egységük nem maga az ember lenne. Az emberi egzisztencia e bagatellizálása helyett tudomásul kell vennünk, hogy Jézus igazán vergődik és fuldoklik a kereszt gyötrelmei között, hogy az emberi sors a maga Istentől elszakadtságában valóban elviselhetetlen teherként nehezedik rá, és mindaz a frusztráció, amivel az ember a történelem során találkozik, össze van foglalva Urunk keresztjének kínjaiban. Halálában pedig beteljesedik életének odaadottsága. És miközben kilép a tér és idő koordinátái közül, belép abba a transzcendentális emberi közösségbe, amelyet a Szentírás Seolnak, Hádésznek, Holtak országának nevez, alászáll a poklokra, az inferos, az alvilágba. Egyesül minden emberrel. Értek légyen a történelem bármely korszakában, Krisztus előtt vagy Krisztus után, hiszen ott nincsenek időkoordináták. Egyesül, mint mondom, minden emberrel, már tudnélik, aki hajlandó befogadni őt. Mert akik Isten ellenségeként véglegesültek a halálban, azok elutasítják őt, és ez a kárhozatuk. A többiekkel azonban közli határtalan odaadását, ami nem más, mint Isten élete. Megváltja az emberiséget. Újra egyesíti Istennel. De mivel Isten maga az élet, aki megvan váltva, annak élnie kell, holtak zsengieként Jézus támad fel először, hogy magához vonzza az egész emberiséget. A benne hívőkkel közli Isten csókját. Kiárad a Szentlélek, hogy hirdessék a jó hírt az egész világon. A jó hír a húsvét. az Úr feltámadása. A mi feltámadásunk konkrét esemény, térben és időben történetileg behatárolható, ám erejével átjárja a teljes emberi történelmet. Amikor Golgota című versemet úgy 20 éves koromban megírtam, a húsvéti misztériumok sötét oldaláról szemléltem. Meglehetősen sötét oldalukról szemléltem akkor a dolgokat. Sok tehetetlenséget és frusztrációt éltem át, és Jézus szenvedésében is a tehetetlenség és a frusztráció ragadott meg. Hogy ez a szenvedés a végtelen szeretet üzenete is, azt hittem ugyan, de nem tudtam kifejezni. Azt hiszem, nagyon sok keresztény van így. Elméletileg hisznek, de érzésvilágukat nem színezi a föltámadás jó híre. A sátán nem tudja elérni, hogy megtagadják Jézust, de képes száműzni szívükből a húsvét örömét. Igent mondanak Istennek, de egy távoli Istennek mondanak igen, aki nem tudja átszínezni életüket. Az énekek énekének van egy része, amely a kedves érkezését írja le, idézem. Csitt, a kedvesem íme itt jön, szökken a hegyeken át, szökell a halmokon keresztül, olyan a kedvesem, mint a gazella, mint a szarvasbólyú, már itt is áll a házunk mögött, benéz az ablakon, nézd el a rácson át. Ez az énekek éneke második fejezetében van, a 8. és a 9. versben. Ez a konkrétság. Íme itt jön. A keresztény hit lényegéhez tartozik. Nem távoli Istenben hiszünk, hanem olyan valaki benéz az ablakon. A konkrét Jézusban, a názáreti ácsban, a galileai prófétában, a Golgotán kivégzett zsidó messiásban, aki épp oly konkrétan föl is támadt, és konkrét embereket küldött a Szentlélek csókjával megerősítve, hogy hirdessék feltámadását. Nem tagadjuk az anonim kereszténység lehetőségét, hiszen maga az evangélium tanítja, de világosan tisztában vagyunk az evangélium hirdetésének kötelezettségével. A megváltás jó hírét tovább kell adni, és ennek a továbbadásnak konkrét helye az egyház. Mennyivel jobban menne az evangelizáció, ha az egyház az öröm edénye volna. Nemrég tudatosodott csak bennem, hogy egy másik versen, amely szintén Jézus kereszthaláláról szól, pontosan ugyanabban a versformában cseng, mint az előző fiatalkori vers, keresztrímes jambusi 8-asokban. Hadd idézzem ezt is, mert a két vers között az azonos téma és azonos forma ellenére jól érezhető különbség van. Ennek a versnek a címe Beteljesedett. Most az igazság fölsikolt, sátán horkan az űrön át, ostort fog millió kobolt, vasveri szét a lét agyát. Tombolj üvöltő hurrikán, őrjöngj örvénylő éjszaka, vulkánnál lényegült magány, ős robbanás hullámfala, tombolj, vagy jobb talán a csönd, a hallgatása roncs felett, csönd odalent, csönd odafönt, hidegek a holt kráterek. Hajnalra mégis halk zene a kiégett tejutakon, szerelmek ébredő szele, kínból kacaj, sziklán szirom, és túl a semmi ablakán, és túl a legvégső körön, tűz, tűz, teremtő tűzkazán, fény, 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 fuldokló öröm. Barátom, érzékeled a különbséget? A tragédia érzékeltetése itt még szertelenebb képekben topzódik, mint a szorongásos, reményvesztett hangú fiatalkori vers, és mégis ezt a verset egyáltalán nem tudtam volna befejezni, ha nem mondom el a húsvétot is. ez akkor már belső igényem volt. Ezt a verset körülbelül 4 évtizeddel később írtam, mint a Golgotát. A két vers között történt velem egy és más. Nem üres frázis az, hogy a kedves íme itt jött, és benéz az ablakon. Konkrétan jött és benézett. Íme tanúságot teszek róla. A következő fejezetekben részletezni óhajtom. Most befejezésül csak annyit, a Beteljesedett című versnek vannak ugyan értékei, de nem a legjobb kifejezése a húsvéti misztériumnak. Frazeológiájában van valami erőltetett. Hadd mondjam el egy harmadik versemet is, a Tigris Orgona címűt, amely nem a bibliai nyelvezetet használja, hanem a trópikus dzsungel képeit és némi nonszenzt hozzá, mégis úgy érzem, benne van az új teremtés misztériuma. A húsvét, a gyötrelemből fakadó győzelem monumentális ereje a történelem és az emberi szív kavargásában. Tudom, hogy nem mindenkinek fog tetszeni, de végül is misztériumról beszélünk dadogva. Ezt a dadogást kérem tudomásul venni. Tehát Tigris Orgona. Rekett üvöltéssel kezdődik, aztán fölzendül a dzsungel, pávák, elefántok és majmok rikoltanak, spirálisan emelkedő hangtölcsér robban, mindent egyszerre és minden egymás ellen, tusakodó és elegyedő zúgás, brummogás, kacagás, belőtrázó sikoltás, hirtelen csönd. Zuhany fölfele, sodor a megvalósulás ereje, löknek a találkozó kígyóvonalak, lövelő hanggejzírek, ébredő teljesedések, új utak készülődései, ultraibolya rajzok, mágneses virágkelyhek, epedő indák, húszó növények pirulása és kínlódása, záródás, kitekintés, paskapcsok lehullása, föl, nincs visszafordulás, emésztő forgás, hamarabb, mi hamarabb, zenélő eszmélet, vadállati gyöngétség óceánja, féltő kezek és könyörtelen kések, felfakadó geny, ugráló tánc a vadállatok gyűrűjében, közeledő hörgés, a vízesés moraját túlzengő másik, tébolyító diszonanciák feloldása és fel nem oldása, az igen egysége a nemmel, halihó, Tigris. Kovács Gábort hallották.